Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Beindítjuk a mai Millás reggelit. Fél hét után egy perccel vagyunk itt március 5-én, szerdán reggel a Rádió Café 98.0-án. Ács Gáborral.
És Gede Balázsa. Ezért jó 6.30, mert kezdődik a Millás reggeli.
Így van. Semmi egyébként. Mert amúgy korán is van, meg reggel is, meg...
De hát kinyit a bolt. Na,
igen, nyit a bolt.
Itt állnak sorba az emberek, mindig nézzük, hogy
igen,
milyen sokan
össze... Igen, ők is örülnek a fél.
Igen, igen. Nem akar a spár 6-18-kor kinyitni, vagy 6-26-kor.
Hú, nagyon vigorózusak tudnak lenni, de mindegyik.
De egy, egy másodperccel nem nyitják ám ki korábban, megy az ejtőzésben. Érthető, a szabály, kérem szépen.
De egyébként tényleg... Tehát akár meg is büntethetik, tudod, a nyitva zárva tartás is, ez egy nagyon komolyan szabályozott dolog.
Igen? Te 29 és félkor kinyitják az ajtót?
Hát, hogy
mert
persze.
A világ más tájai láttam ilyet.
Hát azok a világ más tájai szerintem.
Mert ott voltak mondjuk vásárlók, és akkor azt mondták, hogy most...
Hát az valami rugalmas kereskedelmi politikához kéne, hogy vezessen, itt meg rend van, és szabályozat.
Rend és fegyelem. Ez így a, mindennek az alapja, kérem.
Jó, bevő van, és akkor kinyitunk. Őrület.
De örüljön, hogy vásárol.
Így van, örüljön, így van, és hogy beengedjük.
Örüljön, hogy nem 6.32-kor nyitunk. De olyat is láttunk.
Volt.
Mert az szabályos, gondolom. Tehát az indokolható bármiféle aprócska problémával, tehát csak amikor minden stimmel.
Így
na,
van.
Jó van, értjük. De ez nem a morgás volt, ez csak egy megállapítás volt.
Nem, a morgást elintézi a hallgató, igen, azzal, hogy amióta a PET palackakra le nem szakítható kupakokat találtak ki, azóta kézzel nem lehet nyitni azokat, az első nyitáshoz szerszám kell, annyira feszes a kupak. Így módon a vízpumpa fogó a garázsból felköltözött az evőeszköz tartóba. A vízpumpa fogóról, ha nem tudjátok mi, azt kérdezzétek a zsebrágyot. Én tudom tisztelten, mert
igen?
Igen, mert én is használom. Tudod, ilyen hosszú szárú fogó, amit lehet állítani a nyílást egy ilyen kis trükke. És hát ha nem is ehhez, de tényleg vannak eléggé feszes kupakok, de nekem most a cirkóval van bajom, és valahol eldobja a vizet, és ott kell után tölteni, és ahhoz használom, úgyhogy nekem nem az evőeszköztartóban van, hanem a fürdőszobában szépen ott figyel a fogkefék és a...
De azért elképzeltem, továbbíthatjuk a zsebrádiónak, megcsinálhatnánk. Bevehetnék a sorozatba a vízpumpa fogót, és igen, viszont jól mulatnánk azon. És...
Jó szaki, kétszer vág,
kétszer vág. Úgyhogy jöhet.
Papagáj,
jöhet
tényleg, igen, úgyis lehet hívni, papagáj fogó.
Igen, az a vece neve?
Igen. Azt pontosan nem tudom, bár lehet, igen, hogy a feje, és akkor mert a fogó vége is így kicsit fölkunkorodik. Lehet. De az lett a becsületes.
Nekem ez akkor jutott eszembe, amikor távoli utamon vettem szokásos Coca-Cola terméket, és így elszállt a kezem. És majdnem kiborítottam. És akkor...
A nyomás?
Nem. Hát először nem érted, tudom, amikor kell 3 másodperc, hogy most mi az is, valami nem stimmel itt? Ja, hát itt nincs rászegelve, hozzákötve a kupak. Tehát a kupakot úgy megszoktam, hogy ugye aha, úgy kell, hogy az európai uniós kezemmel, az uniós kezemmel bontottam a kólát, és majdnem kiborítottam, mert ott ugye nincs rászögelve, nincs hozzáférve, nincs az a szabály, ott a régen lejön simán, és pont ezért borítottam ki majdnem, és akkor kellett pár másodperc, hogy ja, hát unión kívül vagyunk, itt ez a szabály nem éri, úgy bontjuk a kupakot, meg úgy teszik rá, ahogy régen bárhol lejön róla.
Igen. Ennek minősített esete, amikor olyan kupak van, vagy egy olyan termékre van felhegesztve a kupak, ami jó sűrű, lásd ivójoghurt. Ez azért jó, mert a kupakba ugye összegyűlik a juice, és amikor lecsavarod, és az ott lefeg, az ott gyönyörűen rá tud frecsegni, mert ott lóg, vagy ha nem fröccsen rád, akkor csak úgy, akkor majd akkor fog, amikor iszol, mert akkor meg ugye ott rendezgeted, rakosgatod. Szóval hát azoknál a termékeknél szeretem a legkevésbé. Amúgy kezdem, hát nem megbarátkozni, inkább csak megszokni ezt a fajta megoldást.
Jó reggelt, bolti nyitotartásod. Belgiumban, ha mondjuk este 6-kor zár a bolt, akkor 6-kor a bolti dolgozón már a kabát rajta, és megy el a munkahelyéről. Nem 6-kor engedik le a rolót, és parkol. Vagy pakol utána még mindenki, hogy aztán 17:30-kor menjen el mindenki a munkahelyről.
Na, hát akkor vannak még ilyen.
Érdekes, de a kasszát akkor is le kell számolni. Tehát, hogyha benn vannak a vevők, és mondjuk, még hogyha senki nem is megy be 50-kor, vagy mindenki ismeri ezt a rendszert, és mindenki úgy számol, hogy már kint lesz végzett zárásra, akkor is van ott utolmunka, tehát azért ez pontban 6-kor nem lehet lehúzni a rolót.
Hát, egy kis boltba esetleg lehúzhatod, csak akkor be kell menned előbb, mert akkor azt a rovancsot nyitás előtt kell megcsinálnod, amit nem csináltam meg záráskor, ugye, mert az a lényeg, hogy a különbözetre fény derüljön, hogyha ott valami elszámolási probléma történt, vagy visszaadási probléma, vagy egyéb. Úgyhogy, de ez minden esetre érdekes egyébként. Uh-huh. Azt mondja, ja, elmondjuk ám a számunkat, mert persze a törzshallgatók tudják, de van, aki nem. 0636 980 980, ide lehet nekünk írni, és jönnek is egyébként szép számmal az üzenetek. Például az... Ezt majd megfejtjük később. Dékartás nem írta a ma reggeli menetet, mert nekem eléggé zsufolt volt, bár az az igazság, hogy én megcsúsztam egy picit, és később indultam, úgyhogy az enyém nem mérvadó, itt van Dékartás. Pirkadatos, még mínuszos jó reggelt, mínusz egyet mért, kartársak és Zsuzsi. Szokott időben és relációban 28 perc, 19 másodperc, mivel a Szerencs utcai lámpa előtt a külsősában baleset, két teherautó jelentős további torlódás várható. Köszönjük szépen a kimerítő információt.
Ez most 10 perccel jött később, mint tegnap. Ez önmagában indokolhatja a tegnapihoz képest 3 perccel.
Aha.
Hosszabb menetidőt, de várjuk akkor az infókat onnan is, hogyha dugókat láttok, akkor dobjátok el nekünk, és el is mondjuk a friss ezzel igen kapcsolatos infókat. Mi újság például a Floriánnál, tehát mi a lezárt.
Ja, meglepő, a buli.
Igen, elindult a buli, és nem kaptunk arról különösebb dugóról szóló információt. Lehet, hogy az első két nap után megszokják az emberek, vagy kialakulnak a kerülőutak, vagy átpattannak Bubira, vagy Hévre. Na, erről is várjuk az infókat.
Te kérdés, hogy mi még megvesszük a bolti szemetet. Hát,
már hogy azért valamit enni kell, nem? Vagy hogy mire gondolok, kedves hallgató? Ne járjunk boltba?
Nem tudom, azért a teljes önellátás még nem valósult meg nálunk, meg szerintem még sokaknál, úgyhogy valami bolti cucc azért csak kell.
A bolti szemétügyben vannak erősen vitatható dolgaink, de azokat majd bevalljuk egyszer. Összehasonlító tesztet is tervezünk.
Ja.
Kiváló bolti termék, saját márkás bolti termék között, de jó, ezt még majd össze kell hozni, majd
igen,
tervezzük.
Ezt
majd valamelyik reggel, amikor te leszel.
Jó,
te vagy nagy rajongói ezeknek a...
Hát én már nem, én mondtam neked, már pont nem. Tehát de kihúzták alólam
egy részének
azt, ami iható volt, és innentől én már sajnos kiszálltam a piacról. Nem is ismerem a szortimentet. Uh-huh. Úgyhogy maradjuk abban, hogy te vagy.
El kell, hogy áruljuk, hogy miről van szó. Tehát a megszűnt, kiváló, árértékarányú termék a City Cola volt, de ott csak egy úgynevezett rebranding történt.
Igen.
És
hát az árcédulát is följebb tették.
Nem, az a folyékony állagú cucc, az más néven megvan, csak... Na jó, ezt majd szépen jó. Majd egy vaktesztel kielemezzük, főleg, hogy most nem tudod, miről van szó, én meg már nagyjából földerítettem a terepet, hogy mi lett a te nagy kedvencednek az utódja, úgyhogy majd egyszer behozzuk, és kóstoltatunk itt
a személyt. A nagy kedvencel óvatosan, tehát az egy ilyen helyettesítő termék volt,
az adta
a volument, és azért megmaradt a nagy márkák akkor, amikor ugye mondjuk egy ételhez kellett inni. Na, névnaposokat megköszöntjük?
Persze.
Adorjának és Adriának boldog névnapot kívánunk nektek, és a női változatok is, Adriák és Adriánák, Adriellek, Adriennek is ünnepelnek ma, meg még egy páran, akik a naptárban fellelik a nevüket. Boldog névnapot mindenkinek. Egy-két évfordulót is kiragadhatunk. Például 1946-ban Winston Churchill brit miniszterelnök említi először a vasfüggöny kifejezést Fultoni beszédében. Sokan innen számoztatják a hidegháború kezdetét is, egyébként nem csak magának a kifejezésnek az elterjedését. Aztán születésnaposok közül is csak kiragadunk párat, például Árpádházi Szent Kinga, IV. Béla király lánya, Szent Margit és Boldog Jolán nővére, Lengyelország és Litvánia védőszentje született ezen a napon 1224-ben, mint ahogy Nagy Lajos királyunk is, csak ő 1326-ban. Most volt az Oscar gála, úgyhogy feltétlenül meg kell emlékeznünk Pier Paolo Pasolini olasz filmrendezőről, 1922-ben született ő. Balázs Péter Kossuth és Jászai Maridíjas magyar színészt is köszönhetjük. Mint ahogy John Frusciante.
Igen, én sem tudom pontosan, vártam, hogy te mondd ki.
A Red Hot Chili Peppers amerikai gitárosa. És Eva Mendez, amerikai színésznő, aki nem tett kizárt, hogy ne szerepeljen itt, ha tudjuk, hogy kiszerkesztette a mai napot, akkor nagy rajongója a művésznőnek, úgyhogy itt a helye.
De Bajnai Gordont is megemlíthetjük.
Bajnai Gordont mindenképpen.
1968, hát most már inkább üzletember, abszolút sikeres üzletember.
Bár ugye a miniszterelnök titulus jár neki, mert az ilyen...
Jár, igen, egyértelmű. Egyszerűen egy válságidőszak jutott neki, úgyhogy azért utólag még az ellenfele is elismerik, hogy ott abban a helyzetben azt ő elég sikerrel kezelte. Az a mennyi? Másfél év volt talán? Az kb.
Volt annyi?
Hát lehet, hogy még annyi se.
Oké. Akkor szerintem lehet, hogy jöhet az első szerzemény, hogy lapszemlézzünk utána.
Szóval, John Frusciante, lehet talán. A Red Hot Chili Peppers első sikeres albumai után elég hamar kiszállt, de amikor visszatért, akkor durrantották a második legnagyobbat, és akkor lett igazából végleg elképesztő, sikeres, világhírű stadionzenekar a Red Hot Chili Peppersből. Ez az album, ami nő visszatért, ami után egyébként nem sokkal ismét távozott, majd ismét visszatért, de ez már egy másik történet. Szóval ez az album a Californication volt, ennek a címarodalajon most.
Na kérem szépen, belenézünk a lapokba, hát most arról, hogy hogyan áll a nyersanyag alkú az Egyesült Államok és Ukrajna között, azt szerintem nyugodtan kivehetjük a listánkról, mert olyan kuszasság, olyan katyvasz és olyan adókapuk, meg szájkarate folyik jobbról-balról, hogy már aláírás alatt, mert az Zelenszky meggondolta magát, közben ezt cáfolják, mert rájöttek az asztalon sincs.
Hát este a Reuters hozta, ha jól rémlik, hogy gyakorlatilag megegyeztek, és Trump beszél a kongresszus előtt, és ott lesz bejelentés, de ez megtörtént, és nem volt semmiféle bejelentés az ilyen belpolitikai adokkapokba torkoló, tehát Trumpnak ott a demokratáknak a kutyázása volt a legfontosabb, tehát ott, és nem volt semmi bejelentés ezzel kapcsolatban.
Hát nem, hogy bejelentés, de a Scott Bessent táfolta is, ugye, hogy lenne egyáltalán bármi. Uh-huh. Sőt, ő maga mondta, hogy nem is tárgyalnak egyelőre erről, vagy hogy jelenleg nincsen az asztalon ez a gazdasági alkú a két ország között. Úgyhogy ez egy zavaros helyzet per pillanat.
Ami nekünk talán a legfontosabb arról egy tegnap délutáni cikket, hogy Trump és Orbán végül csak összehozza Európát, 14-44-en van, tehát az a kérdés, hogy Európa hogy tud megegyezni egy új védelmi rendszerben, illetve Amerikán túl nem csak Európa, amiről tegnap is érintőlegesen beszéltünk, de fogunk is, mert Rácz András fogjuk meghívni, úgyhogy Ha a tegnapi délutáni helyzet alapján összefoglalóra vágytok, akkor ezt ajánljuk, de lesz, mondom, fontos beszélgetésünk ez ügyben. Most tényleg ez a legizgalmasabb és legfontosabb téma. Amerika úgy tűnik, hogy kiszállt, tehát most ha lehántjuk ezeket a üzengetéseket, meg ezeket a tiszteletlen, nem tiszteletlen, tárgyalunk, nem tárgyalunk, de az, hogy Európa mindenre hogy tud reagálni, össze tud-e fogni, és milyen gyorsan, az most a legizgalmasabb kérdés, úgyhogy erre majd visszatérünk.
Igen. A 24.hu-n egy írás azt feszegeti, hogy mekkora hatása lehetett Orbán Viktornak a forint árfolyamára, emlékszünk, ugye egyébként nem volt az egy nagyon merész mondás, lássuk be, 401 forint 50 fillér környékén mondta azt, hogy majd 400 alá is esett az euró forint árfolyama, és ez meg is történt, ugye jelenleg is ott vagyunk, azt hiszem, mert tegnap láttam egy 398-as mélypontot, egy igen erős szintet, mármint nem erős valójában az elmúlt időszakhoz képest erős szint, meg több hónapi, vagy több havi mélypont, és ugye felmerett az is, mert mentek ilyen pletyok, hogy állítólag az MNB is beavatkozhatott, és esetleg intervencióval igyekszik erősíteni a forintot, és nagyon örülök, hogy egy olyan szakértő támasztotta alá azt a véleményemet, amit pár nappal ezelőtt baráti társaságban fejtettem ki. Kolba Miklós az, aki egyébként itt a 24.hu hasábjai mondja, hogy nem lehet kizárni persze a lehetőségét, de azt mondja, hogy az elmúlt 33 évben, amióta a forint piacon dolgozik, az intervenciók dinamikája nem ilyen volt. Tehát,
nézd, nekem is megfordult a fejembe, mert annyira irálisnak tűnik, tehát igazából csupa-csupa rossz hír, lényegében két jó, és megállás nélkül erősödik a forint. Tehát igazából a kis visszahúzások ellenére az ember ilyenkor elkezd magyarávatot keresni, de hát igazából a dollár gyengülés, meg a háború vége közelediken túl, amit tudtunk az év végén, és igazából semmi nem indokolná, és mégis a forint tök erős tudott lenni. Az, hogy mit szólt, tehát 401-4 politikus megszól, aztán lemegy után. Tehát rendben van és ez folytatódik, azt na, és azt hiszem, nem kell túldimenzionálni, meg semmi jelentősége az én,
nekem csak 30 van, és nem forintpiac, hanem mindenféle piac, úgyhogy Isten ments, hogy én egy lapon nem jutsam magamat Kolba Miklósra, de amikor az intervenciók dinamikájára gondolt, akkor pont ez az, szerintem, amit te mondasz, hogy nem így néz ki. Nem így tehát néz nem ki. Tud zsinórban ereszkedni, mert na, az intervenció kicsit, általában a piaccal ellen történik, tehát vannak olyan piaci erők, akik megpróbálnák ugye az ellen irányba nyomni, és akkor megint lefele.
Hát meg ugye teljesen beleilleszkedett. Zlotyival szemben abszolút szinten maradt, magyarul együtt mozogtak, tehát egy régiós, nagyon durva
megvétel. Inkább az örömködés, meg a béke lehetősége.
Tehát mégis a béke lehetőség a legfontosabbok, és valóban a dollár is kezd elgyengülni. Amerikáról kezdik a téteket áttenni a befektetők, tehát a piacon úgy tűnik, az tűnik a erősebb várakozásnak, hogy Amerika azért ezzel összességében nem tesz jót magának, illetve Trump nem tesz jót Amerikának azzal, ami folyik. A dollár gyengülés viszont jót tesz ismét a forintnak. Picit ez is számíthat. Szóval ez a kettő. Mondjuk persze. Ezen kívül minden más ellene szólna, de ez úgy tűnik, hogy
elég. Amit a Kolba Májka, hogy nem lehet kizárni a lehetőséget, az tényleg benne van, hogy esetleg még rá is erősít erre a folyamatokra az MNB. Tehát időnként bele-bele.
Viszont ha valaki ügyesen csinálja az intervenciót, intervenciók nagykönyvében az van megírva, hogy ha éppen neked abba dolgozik a piac, ugye? Igen, abban a vaskosban, ha éppen neked dolgozik a piac, ott lehet észrevétlenül úgy ráerősíteni, hogy tényleg akkor elviszel a trendet. Nyilván nem tudjuk. Nem. Érdekes a tendencia, az biztos.
Igen.
Akkor ajánljuk ezt. Ez a
24.hu, így van. Nekem nincs egyebben. Egy jó bőrzét.
Lenne, csak hogy időnk is tőle.
Persze, hogy lenne, mondhatnánk, ez déli.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
Na hát egy harmadik okot is ír egy hallgató, sőt a negyediket is. A negyedik szerintem nem, tehát a Matolcsi távozása, az szerintem nem, ez benne volt, ez nem hír, ezt tudtuk. Annak semmi jelentősége nem volt már az idei évben.
De várjál, azt írja a hallgató, hogy azért, mert hármassal kezdődő árfolyamot akar átadni, és mert 2,95-től vette át.
Hát de, de egyébként ilyen ez tényleg terjedt.
Igen.
És ez nyilván az intervenciós vonalat erősítené, és sikerült. Gyakorlatilag.
Igen.
Bárha úgy veszük, hát igen.
Csak kérdésenek, mi a haszna? Napon... Vagy mi a ennek az üzenete? Vagy miért jó az? 100 forintot akkor is elment az öregnálása alatt. Tehát most az, hogy 3-assal kezdődik, és 3,99-en távozok, vagy 402-ön, vagy 405-ön. De hát ők tudják, nem vagyunk minki egy balkonyának.
Hát akkor gyűjtsük, van még két apró, de egyébként a pocsék magyar makrórat is pozitívan hatott a forintra, tehát ugye tegyük hozzá az infláció, az, hogy nagyon rossz lett, és a várakozások, ez csökkenti a kamatcsökkentési várakozásokat, és akkor innentől kezdve ez is forint erősítő hatású. Ez is igaz, de csak összedünk utólag, csak összességében nem jó helyzet. Amerikában viszont, és akkor ezzel már át is kanyarodunk a tőzsde jelentésre, Amerikában meg felé lettek a kamatcsökkentési várakozások. És
nem akárhogy, most van, hogy hármat is bekalkuláltak, hát az idei
visszamentek éve. Egyre, hogy igen. Már csak egy lesz idén, és most már tegnap átlendült, hogy már nem is kettő, hanem már öt, már 50-50.
Aha.
Ahogy az ördögi Roy mondja. Igen. És mármint a harmadik vágásnak az esélye most már 50%-ra nőtt. De most már az a para, hogy rossz lesz a gazdaság, és gazdaság élénkítési céllal kell vágni, és a kötvénypiac meg menekülő eszközként is funkcionál.
Ha lehet, és nincs egy stagflációs állapot, ugye, mert hogyha magas infláció van, és stagnáló gazdaság, akkor vakarózik a leginkább a jegybank, hogy mit csináljon.
Tehát tegnap piszkosul megütötték a tőzsdéket, ez volt az első nap, amikor tényleg nagy pofont kaptak eddig, kikiáltották a Wall Street-en a Trump rally végét, a Trump lufi kipukkadását, szóval tegnap már minden volt. Jó sok részvény leesett Trump győzelem, választási eredmény előtti szintekre. A kis papírok azok teljes zuhanásban vannak, amelyeknek a legjobbat kellett volna tennie. A Russell 2000 indexet érdemes nézni. Az volt a legjobban emelkedő Trump győzelmének a hírére, most viszont már azt csapják a legjobban az elmúlt hetekben. Tegnap Európa is megkapta magáét, a DAX, amelyik az elmúlt időszakban kimondottan jól szerepelt, abszolút felülteljesítő is volt, olyan 3,5%-ot kapott, évek óta nem zuhant ekkorát, és ráadásul ezt a csúcsról csinálta, nem is az, hogy már van egy esőtrendbe és begyorsulás, hanem hirtelen dobott egy jó nagy hátast a tetőről. Európában is szép mínuszok voltak, de mondjuk a DAX volt kiemelkedő, amelyik pont jól teljesített. Amerikában, a Wall Street-en pedig pont az volt az érdekes, hogy nagyon úgy tűnt az elején, hogy ez a vámháború, ez most már nagyon nem tetszik a piacnak, most már leütik a piacokat, jó nagy mínusszal kezdett minden. Viszont ilyenkor szokott az lenni, hogy miután napok óta esik, hogy akkor belevásárolnak. És akkor napon belül indult fölfele, és ez nagyjából az utolsó fél óra kezdetéig kitartott, ahol viszont egy csíkban leütötték megint. Nem a napi mélypontra, honnan indult a nap elején, de azért kaptak a részvények jó nagyot, és ebből lett egy nem akkora esés, mint amikor lehetett volna, de ahhoz képest, hogy fél órával zárás előtt gyakorlatilag az S&P is elment pluszig, a Nasdaq már vaskosan átment pluszba, tehát az a helyzet, hogy korrekciós szintre érhet, tehát a csúcshoz képest majdnem a 10%-ot, tehát fontos technikai szintek, meg pszichológiai szintek, és akkor ott megvették, de hogy napon belül sikerült ez csak, és a végén megint leütötték, hát a fene se tudja, hogy akkor ez milyen irányt mutat. De ha a vége jóra sikeredett volna, szépre a zárás, akkor lehetett volna egy rövid távú fordulóban reménykedni talán, de az utolsó fél óra az nem erre utal. Szóval nagyon nagy izgalmas volt a tegnapi igen. kereskedés.
A magyar piac ennek csak a rosszabbik végét kapta el, ugye, mert az amerikai nyitásban
végigeste az egész napot.
Végigeste az egész napot, és még az amerikai rossz hangulat is jutott neki, ez a korrekciós rész már nem, mert akkor már zárva voltunk. 2458 pontot esett a Bux, ez 2,8%-os mínusz. Egyébként a vicc az, hogy megnéztem a CETOP indexet, az túlesett minket 3,5%-kal, úgyhogy az egész régióban rossz volt a hangulat, és mondhatjuk, hogy felül teljesítettünk ezzel. 20 milliárd körüli forgalomban történt egyébként mindez, és a vezető részvények mindegyike esett. A legnagyobb mértékben az OTP közel 4%-kal, 23.380-ra, a Richter közel 3%-kal, 10.570-re, 1,5%-kal a MOL 2.860-ra, és az M-Telekom úszta meg a legjobban 1,1%-kal 1.688 forintos mínusszal.
Uh-huh. Tegnapira visszatérve még Amerikában, most már a Dow Jones is mínuszos az idén, eddig ezt teljesítette legjobban, a Nasdaq már 5,5% mínuszban van az idei teljesítményt illetően, és Trump győzelemhez képest nézik, mert tényleg van ez a várakozás, hogy ha a Wall Street jelez és elkezd szakadni, akkor Trump is változtat dolgokon. Most ez még nincsen, de bizonyára nem tetszik neki, amit történik. Hát kíváncsiak, hogy tényleg lesz-e ilyen hatás. Nem sok hiányzik egyébként, mert hogyha azzal lesz tele a sajtó, hogy Trump alatt esik a Wall Street, igen, és most már nagyon közel van hozzá, akkor az lehet, hogy számít valamit. Most még a vadul jelentgeti be a vámokat, tehát egyelőre semmi nem látszik ebből. Tehát,
és kapja a válaszcsapásokat, úgyhogy most kezd igazán katyvaszossá válni, igen, és értelmetlenné ez a vámháború, de majd
hát de látunk, hogy bejelentett, és másnap kihátrált belőle, igen, szóval igen, itt már tehát tényleg fogalmad nem lehet, hogy mi lesz másnap. Ennyit tehát a tőzsdékről.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
És itt van Czoller Andi. Szia, Andi!
Jó reggelt!
És akkor ennyi volt, jöhetsz is már is.
Ez az. Nvidia van
jó,
még?
Jó, van, majd fogok beszélni. Mit?
Nvidia van még?
Már nincs.
Ah, ugye? Tényleg a csúcson eladták.
Le fogja végignézni ezt a szemét.
A vérfürdőbe... Minek? A pálya szélére helyezkedünk, és onnan figyeljük az eseményeket.
Nagyon helyes, nagyon helyes. Ezek után jöhet a hírek, utána pedig mi vissza.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megy tovább a Millás reggeli. Itt a Rádió Café 98.0-án, március 5-e szerda reggel van, 7 óra 10 perc, itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs is.
És persze a hallgatók is. Kaptunk egy olyan üzenetet, hogy a 82-es troli nem érinti a Kamúcsi utcai megállót, de a Kamúcsi fűr és sarkon ideiglenes megállót telepítettek. Hát ez egy érdekes helyzet. Majd lesznek még hasonlók, remélhetőleg, mert próbáljuk telefon végre kapni Molnár Zsuskát, a járókelő közhasznú egyesület kommunikációs koordinátorát, és ott mindig felevenítünk egy-két hasonlóan izgalmas témát, és megbeszéljük ezeket, ha tudjuk. Azt mondja, hogy ennél a hosszú névnél miért nem tudták a paprika nevet választani, még az angol is pont a piros erős paprikát jelenti. Ez vajon a Red Hot Chili Peppersre jött?
Ja, valószínűleg.
Ugye? Uh-huh. Jó reggelt! Lehet, hogy nyitott kapukat döngetek, de a Magyari hídon fizetés nélkül át lehetne haladni, akkor kevésbé volna bedugulva a Flórián és környéke, írja Vándor.
Ja, hogy ki kéne venni a autópálya matricadék, uh-huh, vagy milyen, hogy hívják azt?
Igen.
Aha. Elképzelhető.
Lehet. Ezek szerint nem jött össze akkor a kapcsolat. Nem. Akkor szerintem, hát próbáljunk meg zenélni egyet, elérni Zsuskát, ha nem tudjuk, akkor mondunk mi magunk egy-két ilyen fővárosi információt, panaszt, ami érkezett hozzájuk, mert sok időnk nincs, uh-huh, ugyanis jó, utána ugye meg kell beszélnünk, hogy mi lesz Európa sorsa, hogyha az Egyesült Államok szerepeit a NATO-ban ennyire, hát hogy is mondjam, kétséges.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na, csak visszatérünk a Flórián térre, hogy érdeklődtök a hallgatóknál, hogy mit látnak arra fele, vagy milyen tapasztalataik vannak.
Mi azt tudjuk elmondani, amit a BKK kommunikál ezzel kapcsolatosan, de a legfontosabb az, hogy folyamatosan ott vannak, minden apróságra rezonálnak, és finomhangolták tegnap a lámpákat, emberek mennek ki a buszmegállókba, utastájékoztatást szóban is biztosítsák, de ami az autósok számára talán a legfontosabb javaslat, illetve kimondottan csúcsidőre vonatkozik, az az, hogyha valaki jön befelé a Szentendrein, akkor menjen tovább a Pacsirtamező út felé, ahol van egy kétsávos visszafordító, és onnan a visszafordítóról jobbra kanyarodva érheti el valószínűleg gyorsabban az Árpád hídat, mint hogyha kivárja a sort egyenesen a hídra. az egyik ága van, az egyik hídja van lezárva, tehát a Florian téri.
És az innentől nem lesz akkor... már gyorsabb, ugye, mert most már mindenki tudja, tehát az is valószínűleg csorlódni fog.
Hát, még azért valószínűleg a helyi tapasztalatok alapján ez a gyorsabb verzió, tehát ami elsőre nem tűnik logikusnak, egyenesen átmenni a város felé, és akkor ott van egy kétsávos fordító, és abból az irányból visszatérni a hídra. Három rendőri egység is van, akik folyamatosan, ha kell, akkor intézkednek, szóval a lényeg az, hogy a BKK résen van, és a lámpákat
és hangolát. És folyamatosan dolgozza fel az adatokat, tapasztalatokat, és ez alapján próbál segítséget nyújtani és a helyzeten órá lenni.
Ja, nálad, ja, meghagytad hát, nekem ezt az információt.
Ezt meg, persze, így van.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
Millás reggeli.
Hát megnézzük, hogy hogyan is áll Európa biztonsági helyzete, illetve milyen lesz a jövőben, mit lehet tenni. Ugye sokszor felmerül, hogy Trump elnök mondásai erősen indulnak, aztán lágyulnak, de az ugye, hogy a béketárgyalásokból kizárja Európát, próbálja az európai pozíciókat gyengíteni, a NATO felé irreális elvárásokat fogalmaz meg az 5%-os GDP arányos hozzájárulással, sőt a tanácsadói egyenesen az Egyesült Államok kilépését javasolják a NATO-ból, mindez még ha ötlet szintjén is marad, ez azt hiszem figyelmeztetés Európának, hogy hozzá kell fogni valamiféle önálló haderőfejlesztés, ez így is van, erről fogunk beszélgetni Rácz Andrással, a Corvinus Egyetem oktatójával, Oroszország szakértővel. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Na hát azt gondoljuk, hogy egy ilyen ébresztőt fújt most az Egyesült Államok Európa felé, hogy össze kell kapnunk magunkat és a saját lábunkra állni.
Igen, ez abszolút így van. Azzal együtt is, hogy rengeteg bizonytalanság van ebben a történetben. Tehát ugye a Trump adminisztráció nagyjából 6 hete van hivatalban. Bizonyos tisztviselőket még ki sem neveztek, mert például a Védelmi Minisztériumban még várnak lendő államtitkárok kinevezésre. Tehát ez még nem az adminisztrációnak a teljes működése, amit látunk. Tehát ebben a 6 hétben is annyira gyors változásokat csináltak, nem biztos, hogy teljesen átgondoltan, hogy ez tényleg sokként hat Európára. Tehát, az a nehéz, hogy valójában nem tudjuk, hogy mi van, hogy mi várható. Tehát nem lehet egyértelműen kimondani, hogy az Egyesült Államok már nem megbízható szövetséges Európának. Mert ugye ilyet mondani azért az nagyon-nagyon erős dolog. De azt sem lehet kimondani, mert egy évvel ezelőtt simán ki lehetett volna, hogy az Egyesült Államok megbízható szövetséges pont.
Aha.
Tehát valahogy itt a kettő között vagyunk.
De azt jól látjuk, hogy annak ellenére, hogy az eredményét nem látjuk ezeknek a törekvéseknek, önmagában véve, hogy ilyesmi gondolatok merülnek fel a közös együttlétben vagy együttműködésben, az már önmagában véve is elég ahhoz, hogy legalábbis ahogy mondod, ugye, hogy egy nem megbízható partnerként kell rá gondolni már, mint az Egyesült Államokra.
Igen, ez így van. És ráadásul az ebben a különösen ijesztő, hogy az Egyesült Államok, tehát a mostani kormányzat az aláírt működés folyamatban lévő szerződések és megállapodások végrehajtását is simán képes felfüggeszteni kedről szerdára. Tehát, hogy hiába van bármiféle megállapodásod az amerikaiakkal, bármikor jöhet egy elnöki döntés, vagy rendelet, vagy Twitter feed, vagy nem tudom, hogy bocs, akkor mégsem. Tehát és rendkívül gyorsak ezek a változások. Tehát mondjuk, amiről a USAID, tehát az a segélyszervezet, meg humanitárius segélyezés biztosító szervezet, meg nyilván politikai befolyást is biztosító szervezet, ugye, amiről most rengeteg szó van mindenféle hírekben, a USAID-t a 60-as évek elején hozták létre. Tehát 60 évig építették ezt a hálózatot, ezt a rendszert, ezeket a projekteket, és 4 hét alatt felszámolták az egészet mindenestül. Na most ilyesmiket előrejelezni is rendkívül nehéz, meg ugye adja magát a kérdés, hogy mi lesz a következő. Tehát borzasztóan instabilnak tűnik ez a helyzet. Nagyon tehát azt mondja, 4 évig most ez így fog így működne, ez elég zavaró perspektíva.
És akkor Európa erre reagál. Nyilván Ukrajna tudja legkevésbé, Ukrajna azért valami ki van szolgáltatva. Úgyhogy az emlékezetes pénteki csörte után, most békülékeny hangnemet látunk az ukránok részéről. Van még esély arra, hogy Ukrajna kaphat bármiféle biztonsági garanciát azért, hogy jobban benne, hogy belemennek a komoly területveszteségek árán megkötendő tűzszünetbe vagy békébe?
Ugye itt ez több különálló kérdés. Most ott tartunk, és ilyen szempontból szerencsésen most itt szerda reggel beszélünk. Ugye magyar idő szerint már a virradó éjszaka volt Trumpnak nagy beszéde a kongresszusban.
Igen.
És amit említette, hogy az ukránok békülékeny hangnemet ütöttek meg, ugye végre. Ugye tegnap Zelenszky elnök írt egy hosszú közösségi média posztot arra, hogy akkor írt egy levelet Trumpnak, amiben azt mondta, hogy kész együttműködni az Egyesült Államokkal, kész dolgozni a békért, és ideje helyre tenni mindent, ami történt, és kész aláírni az ásványkész megállapodást. Ez volt tegnap, és ma hajnalra virradóra Trump a kongresszusi beszédben tulajdonképpen megdicsérte a Zelenszky féle levelet, mert arra lehet számítani, hogy ezt a megállapodást, amit pénteken kellett volna aláírni, ez záros időn belül meg lesz szerencsére. Na most. Biztonsági garanciát olyan értelemben, hogy az Egyesült Államok kész lenne harcolni Ukrajnáért, ilyet kapni sosem volt reális, egy pillanatig sem. Tehát bármit mond Zelenszky, ilyen megállapodás nem lesz. Amit el lehet érni, az az, hogy az Egyesült Államok folytassa Ukrajna katonai támogatását egyrészt, másrészt az ásványkincs megállapodás előírja, hogy a kitermelésből származó jövedelmek, amik ugye bekerülnek egy ilyen alapba, amit az Egyesült Államok hozzáfér ehhez alaphoz, de ezt a pénzt Ukrajnában kell befektetni. És ugye az az elképzelés, hogyha elég sok amerikai pénz lesz befektetve Ukrajnában, bemennek amerikai cégek, vállalatok, ez egyfajta indirekt védelmet ad, mert olyan országokban, ahol nagyon sok amerikai tőke van, ott azért valószínűleg kisebb eséllyel lesz orosz támadás. De ez a maximum elérhető. Tehát a ilyen NATO 5. cikke jellegű biztonsági garancia, kollektív védelmi garancia, ilyen nem lesz, ez egy pillanatig nem volt reális.
Oké, viszont akkor valószínűsítjük, hogy itt lesz valamiféle megállapodás, és az már önmagában valamennyi védettség, hogy az amerikai cégek ott vannak, az amerikaiak ott dolgoznak, elég közel egyébként a jelenlegi frontvonalakhoz.
Így van, így van. Hát annál is inkább, mert ha megnézzük Ukrajna ásványkincs térképét, az MTA-nak a Földrajztudományi Kutatóintézete a 2000-es évek végén csinált egy rendkívül jó térképet Ukrainian Maps sorozatban, hogy ebben a könyvben van rengeteg nagyon jó térkép, ásványkincs térképek is. Például a ritka földfémek legnagyobb része az vagy az elfoglalt megyékben van, Donetsk és Luhansk megyékben, vagy a velük szomszédos Dnipropetrovsk megyében. Tehát, hogy igen, hogyha tényleg megkezdődne mondjuk a ritka földfémek kitermelése, ahhoz muszáj, hogy valamiféle fegyvernyugvás legyen, mert senki nem fog sok tízmilliós bányászati berendezéseket oda küldeni a frontvonal közelében.
De ami a legnagyobb félelme az ukránoknak, hogy megerősödnek az oroszok, benne is vannak esetleg most a tűzszünetben, de hát a hadigazdálkodásról nem állnak le, és akkor néhány év múlva újraindulhatnak, ugye ez az egész világnak, a Európának, Ukrajnának a félelme, hogyha ott ez a gazdasági tevékenység zajlik komoly amerikai háttérrel, akkor gondolom ez is nehezebb.
Egyrészt nehezebb lenne, de itt azért fontos látni, hogy minden, amiről ilyen kitermelés, meg hasonló, amiről beszélünk, ennek az az alapfeltétele, hogy legyen egy működő tűzszünet. Ennek a háborúnak a történetében már több tűzszüneti próbálkozás volt az elmúlt 11 évben, mert ugye 2014 óta tart a háború. Egyáltalán nincs arra garancia, hogy tényleg lehet működő tűzszünetet csinálni, hogy mondjuk Oroszország betartja azt a megállapodást, amit esetleg hajlandó aláírni. Tehát az, hogy ugye van egy ilyen fogalomzavar, hogy mindenki békéről beszél, igen, de hogy a béke az politikai rendezést is jelentene, az még messzebb van. Egyelőre a tűzszünet sem reális. Az orosz haderő annak alapján, hogy működik a fronton, egyáltalán nem tűzszünetre készül, éppenséggel növeli az intenzitást, próbál minél több területet megszerezni. Tehát Moszkva oldaláról beszélnek a tűzszünetről, de sajnos elképzelhető, hogy ez a beszéd, ez önmagában csak a katonai taktikának a része, és csak az a célja, hogy megoszta, gyengítse az európai támogatást Ukrajna mögött, és sajnos elképzelhető, hogy nincs mögötte valós tűzszüneti szándék. Nem tudjuk.
És főleg nehéz ugye úgy összehozni, hogy bármilyen nagy barátság látszik Trump és Putyin között, azért arra is figyelnie kell, hogy Oroszországot még csak egy pillanatnyilag se tüntesse fel, és minimálisan sem győztesként ebben a tűzszüneti megállapodásban, gondolom én.
Igen, ez így van. Ugye vannak felmérések a republikánus szavazótáboron belüli politikai attitűdökről, és nincs társadalmi támogatás amögött, szavazói támogatás amögött republikánus oldalról, hogy Putyint bármilyen módon győztesen hozzák ki ebből. Tehát ugye a republikánus pártnak most a Trump-féle maga mozgalom ide vagy oda, a hidegháború egészén átívelő öröksége van egy nagyon erősen Oroszország kritikus hozzáállásban, hogy ne Oroszország ellenes mondjak. Ez nem múlik el egyik napról a másikra. Tehát teljesen egyetértek, nagyon-nagyon bután néz neki, hogyha Trump győztesnek hozná ki Putyint az ukránok feje fölött és az ukránok ellenében. De mondom, ezek rendkívül messze vannak attól, hogy ténylegesen megvalósuljanak. De attól, hogy sokat beszélünk valamiről, nem lesz automatikusan reálisabb.
Világos. Hát ezek fényében
Európáról
és magunkról, mert most egy kicsit Magyarországot nem nagyon tudom így elhelyezni szerepét illetően.
Hát ugye van egy európai összefogás, amelyet fölgyorsított az, hogy Trump elfordult, és Európa nagy része úgy érzi, hogy elvesztette ezt a védőernyőt, ami valójuk nagyon kényelmes volt, tehát elég minimális befizetéssel a NATO-ba, de egy biztos védőháló. De a finom kritikákra Európa ugye nem hallgatott, aztán most kapta az arcába a kőkemény döntéseket. Szóval mennyire reális ez, hogy ebből kialakuljon egy akár unión átívelő, akár földrészeken átívelő, vagy uniótól független védelmi szövetség, amely mondjuk kiáll, támogatja Ukrajnát, és Európa védelmében hajlandó sokkal többet költeni, de már most látszanak részletekről elkezdődve az egyeztetések, hogy a különböző országoknak elég eltérő álláspontjuk van arról. Ha az unióban nem tudnak megegyezni gyakran, akkor most így hirtelen egy ilyen szövetség életképes lehet? Vagy most a nagy cél az, hogy a biztonságunk forog kockán, az összeránthatja Európát?
Ugye itt két dolog. Egyrészt a háború 22-es eszkalációja óta Európa elkezdett sokkal többet költeni a védelmére. Uh-huh. Tehát az, hogy Európa nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, ez 22. februári előtt volt, igaz? Uh-huh. Most ott tartunk, hogyha NATO-ban gondolkodunk, a 32 tagú NATO-ból 27 vagy 28 tag már eléri a GDP 2%-os védelmi kiadásait. Tehát itt azért van egy komoly növekedés. Na most arra, hogy Európában, vagy Európának ez a biztonsági összefogása hogyan tud működni, ugye látni kell, csak tényleg csak így a hallgató kedvéért, ugye van két nagy szövetségi rendszer, aminek a tagsága részben átfed, ugye a NATO és az Európai Unió. Mind a kettőben megvannak a kialakult döntéshozatali mechanizmusok, ami azt is jelenti, hogy ezekben a szervezetekben egy-egy ország vétóval vagy vétófenyegetéssel meg tudja akasztani, vagy le tudja lassítani a döntéshozatalt. Tehát mondjuk az Európai Uniónak van egy béke alapja, amiből 6-7 milliárd euró értékben lehetne Ukrajnának fegyvereket szállítani, pontosabban kompenzálni azokat az európai országokat, amik már leszállították ezeket a fegyvereket, de ez a pénz ott áll beragadva, mert a magyar kormány konzisztensen vétózza. Tehát a vétófenyegetés az gyengíti a két szervezetnek a működését. És erre lehet, hogy az a megoldás, hogy össze kell fogni nem a szervezeti kereten belül, akkor ezt bárki szétvétózhatja, hanem azok az országok, amik tényleg hajlandók együtt dolgozni, és akkor a problémás országokat meg kihagyják. Hát tehát most éppen az látszik kialakulni, hogy ez az úgynevezett tetrekészek vagy hajlandó koalíciója, ez lesz az a keret kormányközi alapon, aminek keretében koordinálják majd az Ukrajnának nyújtott katonai segítséget, fegyverkezést, ilyesmit, és Magyarországot ebbe jelen állás szerint nem fogják bevenni. Benne lesz, ez nem csak EU. Tehát benne lesz Norvégia, benne lesz Nagy-Britannia, amik ugye nem Európai Unió tagok, benne lesz valószínűleg, benne van Kanada. Ha Ukrajnába békefenntartó missziót lehet küldeni, az ausztrálok és az új-zélandiak is jelezték, hogy szívesen hozzájárulnak, sőt érdekes módon még Svájc is. Tehát itt formálódik valami, ami nem lesz a NATO alternatívája olyan értelemben, hogy teljes, hogy kilépnénk a NATO-ból, és a NATO megszűnne. Tehát itt a meglévő két szervezettel párhuzamosan alakul egy harmadik kormányközi alapon működő összefogás, amiben jelen állás szerint Magyarország nem lesz benne.
Mi lehet ebből a nekünk egyáltalán előny vagy jó? Tehát igazából nem látunk semmi olyat. A jelenlegi világrendben az ország, illetve a szövetségi rendszerben is azért az ország a nagyságánál, súlyánál komolyabb befolyásra tudott szert tenni. Hogyha egy teljesen elszigetelődik, és beáll ebbe, hogy ő ebben nem kíván részt venni, mármint Magyarország, vagy akár Szlovákia is, meg ha még akadnak ilyen országok, akkor hova futhat ez ki? Vagy egyáltalán jelentett ez bármilyen előnyt ezeknek az országoknak?
Figyelj, őszintén nem tudom. Tényleg. Tehát nem az van, hogy tudom, és jól nem mondom meg, fogalmam sincs. Tehát ugye azt látni kell, hogy ez az alakulóban lévő tetrekészek koalíció, ennek jelenleg a fő tevékenysége Ukrajna támogatásának erősítése.
És ezáltal nyilván saját Európa védelme is nyilván.
Igen. Igen. Tehát, ilyen, tehát rövid távon lehet egy potyautas stratégiát folytatni, hogy támogassák csak a többiek Ukrajnát, mi ebben nem állunk bele, de ugye amíg Ukrajna harcol, addig Európa biztonságban van némi egyszerűsítéssel. Tehát amíg az orosz haderő le van kötve Ukrajnában, addig nem képes Európára támadni, ez teljesen biztos. Tehát elvileg ez lehet egy potyautas stratégia, hogy támogassák csak a többiek Ukrajnát, mi pedig ebből kimaradunk, kritizálunk a partvonalról, miközben élvezzük azt a védelmet, amit egyébként az jelent, hogy Ukrajna továbbra is harcol és tartja magát és leköti az orosz erőket. Rövid távon ez működhet, de ha ténylegesen rossz irányba fordul a helyzet, akár Ukrajna vereséget szenved, vagy bármi ilyesmi, és a Trump adminisztráció esetleg megbízhatatlan szövetségesnek bizonyul, nem tudjuk, tehát mondom, rengeteg kérdője van ebben, akkor sajnos van egy olyan forgatókönyv is, hogy a tetrekészek koalíciója fogja garantálni Európa hagyományos fegyveres katonai védelmét, kiegészítve a francia-brit nukleáris ütőerővel, és hogy ebből Magyarország kimarad. Tehát képzeljük, hogy Ukrajna veresége esetén, most nyilván ez egy teljesen abszurd dolog, de mondjuk Záhonynál állnak az orosz csapatok, nem lesz ilyen, de képzeljük egy Ukrajna teljes veresége esetén, amikor a NATO nem megbízható, mert Trump időnként megkérdezi a szövetséget, akkor Európa elkezd összefogni, de Magyarország ebben az összefogásban nincs benne. Ez egy alacsony valószínűségű, de nagyon-nagyon veszélyes forgatókönyv lenne. Abszolút. Én őszintén nem értem, miért jó Magyarországnak, hogy ebből kimaradt. Tehát Izland benne van. Tehát egy olyan ország, aminek hadserege sincs, de mondjuk pénzzel hajlandó ez egész tetrekészek koalícióhoz hozzájárulni. Őszintén nem értem, hogy Magyarországnak miért jó kimaradás.
Oké.
Hát jó, akkor ez a végszó.
Egy nagy kérdőjel.
Egy nagy kérdőjel.
És nagyon szépen
igen,
köszönjük.
Igen, ez egy ilyen szakma, tehát együtt kell élni az, hogy bizonyos dolgokat néha nem tudunk.
Persze, persze. Nagyon köszönjük a beszélgetést, nagyon hasznos volt és informatív. Szép napot kívánunk neked, jó munkát.
Szép napot, szervusz.
Rácz Andrással, a Corvinus Egyetem oktatójával, Oroszország szakértővel beszélgettünk.
Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e?
Mobilról-e?
Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus E. E-Business, a millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
Nos, hát visszatérünk egy kicsit a ChatGPT-hez, mert hogy ugye nem egyéb, mint egy kereső, amiben van egy mesterséges intelligencia, és rengeteg információt össze tud nekünk bogarászni a netről ahhoz, hogy megfelelő válaszokat adjon, hogy mekkora a részesedése, mert e között is van dilemma, hogy...
Hát nagy számokat dobtak be, hogy hoppá, mennyire harap bele a Google tortájába, és keresőként funkcionálva veszély lehet a nagy keresőre is.
Erre keressük most majd az igazságot, ezt próbáljuk felderíteni. Szabó László segítségével, ő a GrowDigital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnere. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Na most 1% vagy 4%, mert azt hiszem, között a kettő között szórodnak azok a találgatások, ami a keresési piac lefedettségét.
Az egy az még csak figyelmeztető jel, a négy az már tök komoly lenne a Google szempontjából.
Igen, ez a konkrét 4% egy Rand Fishkin nevű fazontól van, aki a SEO-moz régi CEO-ja is volt. Hozzáteszük egyébként ezt a 4%-ot, 4,3%-ot már lefelé kerekítette egy Brighton CEO-s keynote előadásában, tehát már kicsit már ő is óvatosabb lett, de hogy egyébként az biztos, hogy ha megnézzük a magyar weboldalakat, és az úgynevezett ilyen magyar magas, nagy autoritással rendelkező információs weboldalakat, akkor a keresési volumen 0,5%-át is elérheti a ChatGPT-ből érkező forgalom. Tehát jelenleg egyébként ChatGPT-nek egy 400 millió aktív felhasználója van, tehát összesen mondjuk a többi nyelvi modellel együtt egy elmondható, hogy világszinten egy 0,5-1 milliárd ember használ ilyen típusú megoldásokat, és igazából ami a legérdekesebb, az a használat növekedése. Tehát, hogyha a ChatGPT-t megnézzük, akkor csupán novemberben egy 40%-os növekedést ért el felhasználói bázisában az előző hónaphoz képest.
Uh-huh. És egyébként mire használják? Van-e ilyen megoszlás, hogy most a keresés, persze keresés, de mire?
Ugye nagyjából...
Mert nem egy az egyben helyettesíthető azért a Google.
Igen. Nagyjából számaink vannak. Megkérdeztem a ChatGPT-t.
Hogy
mire használják a ChatGPT-t, ami ugye egy fura, tehát nem biztos, hogy objektív, de egy forrás. A saját bevallása szerint 30%-a a kereséseknek információ keresés, vagy információ kérés, hogy mondd meg, hogy milyen színű az elefánt típusú keresés.
Ezt tudná a Google is, most felhasználói szempontból...
Igen, ez egy egyszerű típusú keresés. 15% komplexebb kérdésekre, tehát tanulásra, oktatásra. Tehát mindig keresés, de egy kicsit komplexebb keresés.
De mindig keresés, de egy kérdésből kapjuk meg azt, amit esetleg a Google-ben mi mazsoláznánk össze.
Pontosan. 25% tartalomgyártásra. Tehát ők valószínűleg tartalomgyártók, marketingesek, újságírók, rádió műsorvezetők, stb.
Tehát szövegezés, kivonat készítés, ilyenek, tehát ami ehhez kapcsolódik.
Igen. 20% programozásban nyújtott segítségre.
Az egész magas.
Igen, ez egész magas, és azért érdekes egyébként, mert ha emlékszünk az elkereskedelem hőskorára, akkor számítógépekkel, számítógép alkatrészekkel indult az egész elkereskedelem is, tehát egy programozói közösség erősen ott volt az elején, és a maradék 10% pedig szórakozásra, csetre. Egyébként a leginkább kiemelkedő vagy emelkedő kategória a programozás, automatizálás.
Igen, ott az egy marha nagy segítség, és tényleg komoly komplett algoritmusokat, a programokat meg lehet vele íratni, aztán csak össze kell állítani a progit. Termékkeresésre konkrétan nehezebb, de azért gondolom termékjellemzők alapján kérni tőle dolgokat azért lehet.
Igen, tipikusan ugye ez az információkeresési kategóriában.
Aha.
Tehát ugye a vásárlói döntéshozatali fázis elején, közepén az eligazodási fázisban segítség a vásárlók számára. Egy példakereséssel, tehát most szintén ma reggel beírtam, hogy mondd meg nekem 2025 legjobb piros robot fűnyíróját 10.000 négyzetméterre. És akkor adott egy-két relevánsnak tűnő választ, majd miután kicsit jobban megnéztem a linkeket, és egyébként már előre lépés, hogy ott linkeket is dob mellé, és forrás linkeket is mutat, hogy melyik szövegrészét honnan vágta ki. Majd lekattintva, hogy a jónak tűnő fűnyírók leírásában az volt, hogy 500 négyzetméterre ajánlott az adott fűnyírót. Kicsit utána kell nézni, ugye ezek a keresőmotorok olyanok, mint egy nagyon szorgalmas, nagy munkabírással bíró, alsó tagozatos elemi tanuló, mondjuk egy negyedikes tanuló, aki fő vagy kritikus attribútumokat felejt el útközben, miközben nagyon szorgalmasan dolgoz. Tehát utána kell nézni, és amikor számon kértem, hogy valóban tehát a fentiek alapján nem felelnek meg az adott kidobott fűnyírók, akkor egy következő körben kidobott egy másik fűnyírót, ami már megfelelt. És egyébként további kérésre még a forgalmazó elérhetőségét is odaadta. Tehát, hogy ebből a tanulság talán az, itt most elkereskedők számára, hogy azok az elkereskedők vannak most előnyben, vagy lépéselőnyben, akik a vásárlás előtti 6 hónapban is meg tudják szólítani a tartalmaikkal a vásárlókat, nem csak termékoldalakat tesznek ki, mert nem ilyeneket linkelt egyébként az adott nyelvi modell, hanem ilyen eligazító oldalakat.
Aha, tehát praktikus lehet megint visszatérni esetleg a blogoláshoz, ahol komplettebben, hosszabban tud a termékről írni az elkereskedő, vagy a termékleírást kéne meghosszabbítani ahhoz, hogy például amikor egy ilyen keresés történik, hogy keresem valamiből a legjobbat, mint a legnagyobb fejű kalapácsot, amivel nem tudom mit lehet beütni, akkor az én feladatom kereskedőként, hogy az én oldalamon erről minél több tájékoztatás legyen, hát ha tényleg az enyém a legkeményebb, legnehezebb.
Igen, pontosan is. Ugye akkor adnák kérdést, hogy leváltja-e valaha, ugye meg volt ezek első kérdéseiben benne volt, hogy leváltja.
Igen, ez azért érdekes, ugye, mert kicsit úgy gondolkodunk erről, mint hogyha a Google nem csinálna semmit, hanem ott állna és várná, hogy majd akkor a ChatGPT a fejére nő.
Igen, ez két külön kérdéskörre érdemes szétszedni. Tehát egyik az, hogy vajon megváltozik-e a jelenlegi keresési szokásunk, vagy a jelenlegi keresési motorokban való kereséseink módja, és erre a válasz egy nagy kövér igen, tehát hogy ez már jelenleg is változik. Érdemes visszagondolni a Google előtti időkre. A Google előtti időkben enciklopédiák voltak.
Igen.
Tehát, hogy például én is, hogyha valahova telefon nélkül és elektromosság nélkül megyek, akkor biztos, hogy az enciklopédiát sokat olvasott anyósomat kérdezem például meg arról, hogy mikor is van a hambazó szerda.
Igen. Telefonos segítség.
Igen, igen. És a második kérdés pedig, hogy vajon elveszíti a Google a hegemon szerepét ebben, úgy gondolom, hogy egy ideig nem. Tehát, hogy Vidámparkban jelenleg szórakozni megyünk, a Google-ra keresni megyünk, és Google nagyon jó termékkeresésekben, jelenleg termékkatalógus, tehát ez az core business-ének egy jelentős része. A Google egyébként ebben felvette a kesztyűt, iszonyatos tempóban fejleszt, hogy ő maradjon a kereső. Tehát, hogy ami az enciklopédiák kiadóiról nem lehet elmondani, hogy nem kezdtek el új technológiákba befektetni, beruházni és fejleszteni, az a Google-ről most elmondható.
Hát igen, ugye ott a Gemini, amit a Google fejleszt, a Microsoftnak is a Copilot, ugye az meg az Edge keresőben van benne, tehát az látszik, hogy azért ezt nem nagyon engednék olyan könnyen magukat, hogy a fejre nőjön, vagy fejükre nőjön a ChatGPT.
Igen.
Megválaszoltad a hallgatói kérdésre, hogy Copilot egyelő ChatGPT?
Hát, hogy egyelőre nem biztos megválaszoltam. Egyelő?
Ugye a Microsoftnak konkrét beruházása van a ChatGPT-ben, és ezt nem is titkolják. Ugye van egyfajta együttműködés a kettő között. Az, hogy pontosan milyen, arra nem tudunk.
Igen, világos. Oké, hát köszi szépen, ez megint hasznos volt az elkereskedőknek is, mert nyilván ilyen irányba is fejleszteni kell magukat és az oldalaikat, a webshopjukat. Úgyhogy köszi szépen, hogy itt jártál nálunk.
Köszönöm szépen, szép napot kívánok.
Szabó László volt a vendégünk, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnere.
Na, megtaláltad-e? E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online.
Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
Millás reggeli.
Hát ennyi volt ez a blokk. Gyorsan átfutjuk, hogy ki... Gyerekek.
Jaj.
Hát de most tényleg.
Megy a...
Szó.
Szexista poénok.
Szexista poénok.
Szexista szójáték poénok. Igen. Érkeznek. Azokat nem mondjuk el.
Aztán... Jó, ezek hosszú üzeneteket majd átolvassuk.
Igen, igen, vannak még, akik...
Csendben magunkban olvasni, az nem egy jó rádiós műfaj, ezt lássuk be. Úgyhogy ezt majd megválaszoljuk. Egy hosszabb az előbb Oroszország
szakértős. Van, amikor nincs szükség előszűrésre, van, amikor meg lelkesen odacsapunk, és akkor megnézzük, de...
És menet közben derül
ki. A menet közben derül ki, hogy ez lehet, hogy nem annyira jó ötlet, hogyha ez kimegy az éterbe. Kaptunk tippeket egyébként még szakértőkre is. Örülünk, hogy a dicséreteknek nem minket élet, hanem Rácz Andrást. Mi is örülünk, hogy mikrofon végre tudtuk kapni, és nagyon fontos volt szerintünk is az a beszélgetés.
A nagy kólakóstoló tesztünk be újabb márkát javasolt valaki, aha, hogy vonjunk be.
Figyelembe vesszük azt is.
Mindenképpen.
Jó, én azért is vállaltam itt a ceremónia mester szerepét, mert én teljesen, nem tudom nekem milyen ízlelő bimboim vannak, de hogy kóla ügyben én teljesen egy használhatatlan. Hát figyelj, egyszerre játszották velem volt egy kóstoltatás az Oktogonon, arra sétáltam, és az volt a nagy harci feladat, hogy meg kellett mondani, ez most Coca vagy Pepsi. És ha eltaláltad, akkor adtak egy palackkal, vagy egy dobozzal. Uh-huh. Ők ugyanolyan. Ez Pepsi. Ha, egyszer lehet tévedni, hát ez sajnos Coca. Következő. Hát mondom, ez olyan volt, mint az előző. Akkor Pepsi, nem, ez Coca. Negyedszer is nem találtam el, tehát negyedszer sikerült mellé. Azt hitték, hogy szivatom őket, és azt mondták, na jó, húzzál innen, itt az üdítő, mert csak menjél már innen.
Ezt akartam mondani, hogy régen képzeld, de volt olyan, hogy a Toton, aki volt annyira béna vagy szerencsétlen, hogy a 13-ból semmit nem talált el, mert azért ahhoz is kell egy képesség, ja, meg kell egy, ugye annak sincsen túl nagy valószínűsége, hogy egy ilyenbe belefuss, az fizetett. Úgyhogy te is így jártál, hogy aki ennyire béna és nem tudja megmondani, hogy mi az igazság, nesze egy kóla, fiam, aztán ne is lássunk több.
Nem hitték el, hogy ez nem volt szándékos. Hogy én, Isten bizony, annyira próbáltam volna kitalálni, küzdöttem, mint malac a jégen, és ehhez képest megalázó vereséget szenvedtem, és kiszúrták a szememet, csak hogy távol tartsanak egy üveg, egy palack, vagy egy doboz. Szörnyű. De amóta se vagyok jobb, azért mondom, hogy majd ti fogtok kóstolni, meg majd csak szervezem.
Jó, mindenképp. Czollerandi, beszáll ebbe a...
Mit kell kóstolni?
Különböző kólatermékeket.
Ó, nem.
Lesznek a... Ja, nem, semmi? Nem.
Cukormentesek lesznek.
Akkor sem.
Nem iszol kólát? Nem. Egyáltalán nem.
Hát nem.
Hát mit
iszol? Nem színűzött a gyümölcs itt a...
Semmilyen. Kóladió. Én a vizet szeretem, meg a teát, meg ilyenek.
Igazad van amúgy.
Nem szeretem ezeket a lónyálakat.
Hát jó, akkor...
Kihagyunk belőle. Kihagyunk. Hát vannak, lesznek még itt önként jelentkezők.
Én leszek a fotós. Akkor te leszel a szurkoló.
Jó, oké. Okay.
Kíváncsi leszek, hát szurkoló, meg fotós. Kíváncsi leszek az arcokra, amikor kóstoltuk.
Jó, van, oké, mi meg a hírekre, amiket majd mondasz, és utána pedig visszajövünk mi, és folytatjuk a Millás reggelit.